Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, és mivel mással, hanem a Magyar Kupa 4-es döntőjével fogunk elsősorban foglalkozni, Tomas és Dani lesz szokás szerint a segítségemre, a végén pedig majd természetesen kitérünk a hétvégén kezdődő rájátszásra, mind az alsó, mind a felsőházról fogunk szót ejteni, de akkor ne is húzzuk tovább a szót, Dani, először is köszöntelek, mi a helyzet, hogy telt a heted, illetve milyen volt külső szemmel nézni a múlt hétvégi kupa döntőt?
Szia Dávid, üdvözlök ismételten mindenkit. Jól telt az előző hét. Igazából az első elődöntőn kívül sajnos nem voltak annyira izgalmas, meg szoros meccsek a kupán. Én azt gondolom, hogy így is kaptunk egy azért egy színvonalas jó tornát, és nem az a csapat nyert, akire mindenki várt, úgyhogy a meglepetés faktor is meg volt ismételten.
Igen, ha valaki nem tudná, bár nem hiszem, hogy aki hallgatja, az nem lenne tisztában az, hogy a Szolnoki Olaj nyerte az idei Magyar Kupát, méghozzá összességében már 10-szer, és én szerintem mondhatom azt így sok szolnoki szurkoló nevében, hogy ez az egyik legszebben csillogó, mert egy ilyen szezon közepén, vagy a vége felé közeledve, ami a Szolnok idényét jellemzi, én egy lyukas garas nem adtam volna arra, hogy bármit is nyerünk idén, és nyilván lehet azzal jönni, hogy a Szeged megtette azt a szívességet, hogy elütötte a Falkót az útból, de hát Istenem, ott kell lenni, meg kell nyerni, és a Falkó innentől meg csak saját magát hibáztathatja. De majd mindjárt, akkor, tudod mit, akkor kezdjük is el szerintem, akkor beszéljünk erről az első elődöntőről, ami a nagy meglepetés, a Szeged 96-87 arányban legyőzte a előzetesen toronymagas esélyes Falkót. Én ennek a meccsnek csak a végét láttam, mert úgy végeztem sajnos csak a munkámmal, hogy a végét tudtam elcsípni, de viszont, ha jól tudom, láttad az egészet. Mi volt itt a kulcs azon kívül, hogy a szegedi légiósok ihletett formát fogtak ki? Elsősorban ugye Noah Lokot kell megemlíteni, 32 pontot dobott, és úgy összességében is nagyon jól dobott a Szeged. A Falkó meg enervált volt, vagy megint előjött az, hogy ők úgy voltak vele, hogy elég csak a meszt kitenni a pályára, esetleg kicsit lenézhették a Szegedet, holott ugye már a tiszapartiak egyszer megtréfálták idén őket.
Nagyon jó kérdés, egy nagyon jó mérkőzés volt szerintem semleges szurkolóknak. Én azt gondolom, hogy a Falkó nem volt annyira erős védekezésben, annyira éles, mint amennyire láttuk tőlük az alapszakasz első 20 meccsén. Ugye itt az előző adásban beszéltünk arról, hogy a Falkónál valami elkezdett megváltozni.
Emlékszel, ez hogy mondtam, hogy nem a legjobb előjelekkel mennek neki itt a kupának, igen, meg a rájátszásnak? Tehát, hogy azért nem lesz, igen, olyan könnyű feltörögni, mint ahogy sokan hiszik.
Igen, úgyhogy engem is meglepett, én megmondom őszintén, tehát hogy nekem végig olyan érzésem volt a meccsen is, hogy oké, jön a Szeged, tapadnak, közben átveszik a vezetést, de ezt rutinnal lehozza a Falkó. Aztán végül is akkor a Lok megérkezett és dobott három olyat, aminél azt kell mondani, hogy hát föl kell tenni a kezedet, mert aki 10 méterről step back triplát dob az ember arcában, meg fade away triplákat közép, arra azt kell mondani, hogy oké, ez az extra eldöntötte, valamint a palánkarati csatát igazából a Lék egyedül ledominálta a festéket a Kellerrel, a Tybee-val, illetve a Baráccsal szemben, szerintem ez egy kulcsfontosságú párharc, mondjuk párharcnak, de igazából tényleg a Lék egyedül dominálta a festéket, pedig ő szerintem azért nem ez a típusú játékos, tőle ritkán látunk ilyen jó teljesítményt, szerintem az évben most volt ő a legjobb. Az első fél időben a Vúr is hozta az extrát, a másodikban a Noah Lok, illetve ki kell emelni a két magyart, Zsírost, illetve a Mucát, akik nagyon hasznos teljesítménnyel, és ugye Zsíros a Dagger triplával végül is el is döntötte ezt a mérkőzést.
Pont ezt akartam mondani, hogy övé volt a Dagger tripla, tehát ami végképp eldöntötte a mérkőzést. Azt hiszem mennyi? 2-3-ra jött fel a Falkó, amikor bedobta azt a komoly
triplát.
Igen, és akkor ugye 5
talán
pont
2-re.
Lett, de utána meg már nem volt elég idő, és jött a büntetőzés.
Így van. Még azt szerintem azért annyit ki lehet emelni, hogy úgy nyert a Szeged, hogy a Bognár Kristóf, illetve a Brandon Bailey terített betli volt ezen a mérkőzésen, ugye a Bailey talán 8-0-át dobott mezőnyből, a Bognár Kristóf meg 9-ből egyetre, jól emlékszem. Úgyhogy két ilyen kulcsfontosságú játékosnak a teljes betliével is sikerült behúzni a Szegednek ezt a meccset. Nyilván most ennek nincs így különösebben értelme erről beszélni, de szerintem itt azért a játékvezetőknek a ténykedéséről is lehetne beszélni. Itt azért megint voltak elég érdekes fújások ide-oda. Ugye megint előjött a szokásos Perzoli, az nem lehet érni. Most erre láttunk is ugye példákat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a Szeged teljesen megérdemelten jutott tovább. Ők elhitték, hogy meg tudják verni ezt a Falkót, és hogy a Simándi Árpád is mondta, talán a szezon legjobb teljesítményével jutottak a kupa döntőbe.
Igen, a bírókhoz annyit, hogy te ugye ott nekem még a meccs előtt mondtad, hogy nézted a HEP kupát, és hogy ott is sikerült úgy csinálni, hogy a játékvezetésről szóljon. Hát ez sajnos úgy tűnik, hogy az egész szezonban végig kísér minket. Reméljük, hogy a playoffban azért nem ez lesz a fő támpont egyébként. Ugye a Szeged továbbra sem tudott úgy meccset játszani, hogy mind a négy légiósa jól játszon. Ugye mondtad Bélinek, hogy egy kemény 8 per 0-át hozott össze 4 ponttal. Ez utána a döntőben is megismétlődött természetesen, de a Locklake-Wuris trió egészen brutális, 98-as volt hozott össze, 30-33-35 volt, tehát brutális teljesítmény nyomott le ez a három légiós, és hát a Falkónál meg ugye nem jöttek azok a teljesítmények, amiknek kellett volna, hogy jöjjön. Ugye Perzoli 24 pontot dobott, de ugye itt a 9-ből 9 a vonal, tehát azért például a kinti dobásokkal neki is meggyűlt a baja, és úgy tényleg olyan kicsit olyan enerváltnak tűntek, legalábbis amennyit én láttam belőle, és nem estek be a végén azok a dobások, amik kellettek volna, hogy egyenlítsenek, ugye, és a túloldalon megjött ugye az általad is említett Lokk ilyen 10 méteres tripla, meg Zsírosnak is a triplája, és tényleg, tehát a Szeged az ugye megint megcsinálta, ugye 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt, amikor ugyanúgy, akkor még ugye 8-as döntő volt az első nap az egy órási mérkőzésen, hazaküldte a szombathelyieket, ugye talán 3 éve volt?
Hát, hogy hát 2 vagy 3, nem emlékszem, a Taylor
Mindegy, az a
Pearson-hoz
lényeg,
fejlesztem
hogy megint
akkor.
sikerült nekik a bravúr, és a Falkónak meg ugye maradt, mint később kiderült, a bronzérem, ami szerintem nekik mindenképpen csalódás, bár most ha lehet egy kicsit rossz májú, akkor az ország nagy részének így a kosárszurkolókat illeti örömet szereztek ezzel az eredménnyel. Én szerintem így a helyi kémeim, akik ugye ott voltak ismerősök a hétvégén, én ugye nem bírtam elmenni, azt mondták, hogy nagyon sokan a Szegednek szurkoltak, tehát nyilván a semleges szektor is, meg ugye a végére még azt hiszem a tévé közvetítésben is bemondták, hogy megérkeztek a szolnoki szurkolók, és a zsíros tripla után elkezdték őt éltetni, tehát nyilván ilyenkor ugye, amikor ennyire dominálja egy alakulat a bajnokságot, akkor óhatatlanul is a többi szurkoló tábor összefog, és nyilván ennek nagyon sokan örültek, hogy a Falkó nem jutott a döntőbe, ők természetesen nem. Na menjünk akkor a másik mérkőzésre, ez az NK Szolnok mérkőzés volt, és ha valaki csak a végeredményt látja, 87-70, azt mondja, hogy hát ez nagyon sima volt. És ugyan valóban végig a Szolnok vezetett, és ugye mondtuk már az elmúlt fordulókban, hogy jól lemenedzselte a végjátékot Oliver Vidin alakulata, és valószínűleg lehet, hogy ez lesz az ő védjegye, mert most is az volt, hogy elkezdett följönni a Pécs, ugye nagyon jól dobott az első félidőben a Szolnok. Szerintem volt olyan, hogy 9-ből 8 triplánál jártak, vagy 8 per 7-nél, nagyon brutális dobóformával kezdett a Szolnok, hogy aztán a harmadik negyedben egy olyan szintű megtorpanás legyen, ami a szezon első felében volt jellemző a Rajkovics, illetve a Szarvas Gábor féle csapatra, viszont a végén megint tudott váltani az olaj, és akkor ezért mondom, hogy ez lehet, hogy Vidin mesternek a védjegye, hogy nem engedi kicsúszni a mérkőzést a csapat kezéből, mert hogy utána a vége viszont tulajdonképpen nagyon magabiztos siker lett ezzel a 17 ponttal, de ott a negyedik negyed eleje azért ott rezgett egy kicsit a léc, amikor följött négyre a Pécs.
Igen, ott egy kicsit rezgett a Pécs, de olyan a léc, bocsánat, amikor feljött a Pécs, de igazából szerintem megásták a saját sérüket azzal, hogy ilyen botrányosan kezdték el a mérkőzést. Nyilván az, hogyha valaki ilyen dobó formát fog ki, azzal azért sok minden nehéz kezdeni, illetve azért itt a Vidinnek a munkájába ki kell emelni, hogy mindkét nap megtalálta az újítást, megtalálta az X-faktort. Itt mind a kettőször a Durham volt szerintem az X-faktor. Ezen a meccsen ugye ő rendítette át a Szolnokot a holdponton, 8 zsinórban szerzett ponttal, majd a döntőben ugye a Lokon valami fenomenálisat védekezett. Nekem nagyon szimpatikus, ahogyan ő végzi a munkáját, egy mindenkiben bízik, látszik, hogy bátran nyúl a magyar játékosokhoz. Itt a Pallai Tominak volt egy nagyon jó meccse, illetve a Rudner Gábor az egész kupa négyes döntős során remekül triplázott, az ő kezdőben nevezése szerintem teli találatnak bizonyult. Illetve, ami szerintem nagyon fontos az, hogy az Itzet beállította a sorba, és ő szerintem most hozza már azt a teljesítményt, amit úgy az elején várhattak tőle, konzisztensen, jó számokat, jó védekezéssel, hatékonyan. Mondom, az, hogy a Pécs nem tudott jól kezdeni, igazából az megásta az ő sírjukat, ugye ezt elmondta a Csirke Ferenc is, és az a csapat, amelyik vissza tudott jönni még majdnem 20 pontos hátrányból is mínusz 4-re, ott azért a húzóerő, ki gondolok itt most a Durmóra leginkább, illetve a Walkerre, ők azért szépen elfáradtak, a Mangafics ezen a meccsen nagyon sokat nem tudott igazából hozzátenni, ő is botrányosan dobott itt az elődöntőben, de az olaj szerintem, ahogy te is mondtad, teljesen jól menedzselte ezt a mérkőzést, és igazából én azt gondolom, hogy azért mégiscsak simán jutott végül is a vasárnapi döntőbe.
Igen, főleg ott a harmadik negyedben, amikor jött vissza a Pécs, ugye Durmó rengeteg második esélyhez juttatta a csapatát a támadó lepattanókkal, és úgy összességében is szedtek 17 támadó lepattanót összesen, viszont az azt mondja, hogy 25-ből 4 tripla, azzal nem lehet meccset nyerni még egy magyar bajnokságban sem, főleg a túloldalon a másik csapat bever 16-ot. Tehát tulajdonképpen szinte olyan dobóformájú meccs volt, mint akkor a már említett kupa döntőben a Szeged ellen, amikor az Olaj széttriplázta a szomszéd tiszaparti város csapatát, és most is nagyon jó napot fogott ki tényleg az Olaj. Lehetett is egy kicsit félni, hogy nehogy esetleg kidobják magukat a döntőre, mert a Szeged ugye nagyon-nagyon jó előjellel ment bele, meg nagyon nagy siker után, nyilván ilyenkor mindenki fullon pörög, vagy még annál is magasabb hőfokon. De akkor gyorsan egy érintőlegesen beszéljünk a bronzmérkőzésről. 101-81-re nyert a Falkó, valószínűleg ilyen vigasz sebb tapasznak jó lehet, de nyilván nem ezért mentek a szombathelyiek. Mit lehet erről mondani, erről a mérkőzésről? Igazából egész sima volt. Talán ott az első félidő vége fele volt még szoros, de utána itt nem volt olyan feltámadás a Pécs részéről, mint a Szolnok ellen.
Egyáltalán nem, de igazából ugyanaz a botrányos kezdés megvolt, és igazából ott megint azt mondhatom, hogy eldőlt a mérkőzés. A Falkó azért ezt jobban úgymond ledominálta, itt a Pár Zoltán extrája volt szerintem igazából a döntő faktor, mindenki tudott hozzátenni. Szerintem a Falkó egyébként ezen a meccsen sem sziporkázott úgy igazán, de valamilyen szinten mégiscsak pozitív szájízzel tudnak távozni, ha ezt a bronzérmet ugye lehet pozitív szájíznek venni egy ilyen költségvetésű, meg ilyen mély keretű csapatnál. Úgyhogy erre igazából szerintem fölösleges több szót pazarolni, lemenedzselték, ugye ezt egy profi csapatnak ez kell.
Menjünk akkor a döntőre. Én azt mondom, hogy nagyon jó mérkőzés volt, annak ellenére, hogy itt is 16 pontos olajsiker lett a vége, 96-80, de itt is el lehet mondani ugyanazt, amit pár perce mondtam a Pécs meccs alapján, hogy aki csak az eredmény nézi, az nem tudja, hogy mennyire szoros volt és mennyire izgalmas volt a mérkőzés. Itt is az volt, hogy a harmadik negyedben ugye a szünetre még szegedi előnnyel vonultak a csapatok, és a harmadik negyedben kezdett be úgy az Olaj, ahogy kell, és valószínűleg ott a félidőben Vidim Mester, hát nem mondom, hogy leordította a csapatát, de biztos mondott egy-két olyan dolgot, amitől jobban felszívták magukat, és mondhatjuk, hogy a Szeged ennyit bírt, tehát ugye így a két nap alatt két ilyen hőfokú meccs, mondjuk akkor a 8-ból 6 negyed volt bennük, mert ugye a második félidőre elég szépen elfogytak.
Szerintem mondhatjuk, tehát, hogy azért az első félidőben, amíg megvolt az energia, meg volt a tűz, addig a Szeged kiépítette a 10 pontos előnyt, ültek a dobások, jó ritmusa volt a támadásoknak, mindenki megtalálta a helyét, és a fél időben teljesen kifogta a szelet a Szolnok a Szeged vitorlájából, és egy elképesztően erős harmadik negyeddel ugye a saját maga javára fordította a mérkőzést.
Igen, hogyha nézzük a második negyed végétől, a harmadik negyed elég egy játékidőben 6 percig kb. Nem is dobott pontot a Szeged.
Igen, úgyhogy ott jött egy erős váltás védekezésben, meg támadásban, és a Szolnok könnyű kosarakat szerzett, rengeteg zsákolás volt, rengeteg simazicert tudott dobni az Olaj, rengeteg könnyű kosaruk volt, még a Szeged igazából minden pontért foggal körömmel küzdött, és ugye sokszor kitekert helyzetből azok az esztrák, amik a Falkó ellen beestek, azok itt nem sikerültek olyan százalékkal. Úgyhogy a második félidő alapján a Szolnok szerintem teljesen megérdemelten nyerte meg a kupát. Itt megint azt mondom, hogy a Durham volt az X azzal, hogy ő ki tudta venni teljesen a lokkot a játékból. Lukás Norbi nagyon-nagyon jól játszott, a Rudner itt is hozta az extra dobó formáját, valamint ugye mindkettőnk által imádott, de már Joe Wiggins behúzta a döntő MVP címet, amire azért nem sokan számítottunk, de el kell is mondani,
én
nagyon-nagyon jó
értem,
meccse
hogy
volt.
A val alapján ő volt a mérkőzés legeredményesebbje, de Istenem, tehát azért tényleg...
Jó meccse volt, meg be kell
Jó
valami, azért
meccse
jó meccse
volt,
volt is.
értelek, de ha már MVP-t választunk, én például inkább adtam volna oda Jovanovicsnak, mert én
Én is,
szerintem
én
ő
is.
volt az egyik fő.
A két
Ugye,
nap alapján.
meg a döntőbe is, tehát Durham a védekezéssel, de Jovanovics meg, nagyon font, tehát amikor megfordította az Olaj a mérkőzést, akkor neki nagyon fontos kosarai voltak, meg jól mozgatta a csapatot. Tehát 17 pont, 5 lepattanó, 8 gólpassz. Tehát ez egy nagyon jó statlap 28 perc alatt, 27 perc alatt, tehát 28-val, és értem, hogy Wigginsnek volt 32 valja, de azért voltak megint ilyen komikus bénázásai ott a palánk alatt, nem leszedett lepattanókra gondolok, stb. Mindegy, én szerintem egyébként talán ő lepődött meg a legjobban, mert az a tekintet, ami volt, amikor mondták, hogy ő az MVP, ő is meglepődhetett, de igen, tehát neki is amilyen szezonja volt, ugye ő is kapta a savat itt tőlünk is, meg a szolnoki szurkolóktól is, biztos ez is azért jól esik neki, és reméljük, hogy akkor a, most a szolnoki szív beszél belőlem, hogy a rájátszásban akkor ezt az oldalát fogjuk látni, és nem azt, amelyik sokszor itt bosszúságot okozott nekünk.
Reméljük, reméljük, így lesz.
Na hát én egyébként tényleg én nagyon örülök ennek a kupa győzelemnek, és ugye Pallai Tomi is elmondta utána, hogy neki ez sokkal édesebb, mint az előző, bár ő ugye főleg arra utalt, hogy most ugye nagyobb szerepe volt a játékban, mint annak idején, ugye akkor ő pár perces játékos volt, most meg ugye csapatkapitányként ő emelte magasba a kupát, úgyhogy meg tudom érteni, de egyébként már csak azért is, mert amilyen szezon mögöttük van, ez szerintem egy ilyen gyönyörűen fényesen csillogó arany, és főleg ugye, hogy ez a tizedik, nagyon, én nagyon örülök, és szerintem a szolnokiak is örülnek, úgyhogy hát, hogyha ez ad egy lendületet, és ha már ugye túljutunk most az első körön, akkor ez már siker lesz az előző évek playoff szerepléséhez képest. Van még valami, amit esetleg el akarsz mondani a döntőről, Dani?
Nincs, szerintem igazából elmondtunk úgy nagyjából mindent.
Én még annyit hozzáteszek, hogy azért dicsérjük meg az MKO-t, mert ahogy, mint mondtam, ugye voltak ott kémeim, azt mondta mindenki, hogy nagyon jó volt a szervezés, tényleg, tehát ahhoz képest, hogy itt ugye attól féltünk, hogy messze lesz a lelátó a pályától, főleg ugye a két palán mögötti, erre nem panaszkodtak, akkor ugye Munkácsi Tomi, aki többször volt itt szolnok szurkolóként a podcastben, mondta, hogy nagyon jó volt, hogy minden egyes szünetben volt valami, nem engedték, hogy a közönség így leüljön, úgymond a hangulat, tehát voltak ezek az NBA-ből megszokott dance-kemektől kezdve mindenféle programok, ki lehetett ugye próbálni az NBA 2K-t, ugye lesz majd ez a NBA 2K bajnoksága az MKS-nek, tehát igazából most hál' Istennek nagyon jó volt a körítés, és jár a pacsi ezért, ha más nem, akkor ebben mindenképp fejlődött a dolog. A tévé közvetítés is egész jó volt, bár a döntőben szerintem elég kínos volt már néha Jenőt hallgatni, de ezt már megszoktuk igazából.
Bronzmeccsen is volt egy
Úgyhogy
elég komoly szólása.
jár a keksz az MKS-nek, mert egyelőre, ugye emlékszünk, hogy pár éve, mikor azt hiszem először volt újra a tüskébe, akkor ott a beléptetés is, a büfé is gázos volt, most nem hallottam ilyen problémákról, meg nem is olvastam, hogy esetleg emiatt panaszkodott volna valaki, úgyhogy reméljük, hogy ez az irány ez megmarad. Egyébként az Index fórumon volt a minap vita, vagy hát ilyen beszélgetés arról, hogy jó ez a formátum, vagy sem, és ugye voltak olyan ötletek, hogy például a negyeddöntő az lehetne oda-visszavágós, volt, aki azt mondta, hogy vissza kéne térni a legeredeti formátumra, amikor ugye alsóbb osztályú csapatok is voltak, és akkor oda-visszavágó, stb. Szerinted egyébként ez a, vagy ugye a nyolcas döntő, ami pár évig működött, szerinted mi a helyzet? Te hogy gondolod ezt, Dani? Én azt mondom, hogy szerintem ez a lebonyolítás így tökéletes, hogy négyes döntő van. Én az időpontjával nem értek egyet továbbra se, tehát én megcsinálnám akkor, amikor kb. Mindenki rajtunk kívül Európában ott február környékén, mert hogyha ők meg tudják akkor oldani, akkor mi miért nem? De egyébként nyilván a sorsolással lehetne valamit kezdeni, ugye most megint az volt, hogy az első, második összekerült ugye a Falco Alba, de hát ez meg ugye, aki kupát akar nyerni, annak mindenkit le kell győzni, aki szembe jön, ezt is lehet akár ellenérvként mondani, úgyhogy én szerintem ez így most rendben van. Főleg így, hogy csak négyes döntő. Azt tudjuk, hogy amikor azért háromnapos volt a nyolcas döntő idejében, ott azért voltak elég bitang mérkőzések színvonalilag.
Igen, voltak. Egyetértek, szerintem is ez így egy nagyon rendben van. Azt egyébként megpróbálnám én is, hogy mondjuk a negyed döntő, azt örülnék, hogy mondjuk ez egy oda-visszavágos párharc lenne, szerintem annak még lenne egy külön kis pikantériája, meg a másik, hogy én is az időponttal azért nem vagyok annyira elragadtatva az időponttól. Szerintem is amúgy, hogy február környékén, ha minden más országban meg lehet rendezni, akkor itt is bőven szerintem beleférne, de összességében szerintem ez egy nagyon jó váltás volt, hogy háromnapos volt, csak kétnapos, és a nyolcas döntőben négyes döntőt csináltak végül is.
Na hát akkor ezzel zárjuk a kupát, és akkor menjünk arra, hogy mi következik hétvégén, szombaton rajtol a playoff, és akkor itt is megint egy pacsi az MKS-nek, ugye tavaly már rögtön szerdán elkezdődött a playoff, ugye mindig a szerda, szombat, kett, péntek, vasárnap ritmus volt az elmúlt években, sőt én tulajdonképpen amióta járok meccsre, talán mindig így volt a playoff, és ugye ez azért is volt rossz, mert a pályaelőnyös csapatnak nem volt kb. Hétvégi meccse, most legalább a kezdőmérkőzés az ugye szombatra esik, úgyhogy ezért is jár a keksz. Menjünk akkor sorba, ugye Szombathely Honvéd, az 1-8, ugye itt én szerintem az is meglepetés lenne, ha a Honvéd elhozna egy meccset, mert most biztos, hogy a Falco megint fel lett úgymond piszkálva, és szeretnék valószínűleg kiengeszteni a szurkolókat. Mi lenne a jobb mód erre, mint hogy simán 3-0-val lehozni az első körös párharcot? Nekem ez a tippem egyébként. Nem lesz könnyű a második mérkőzés Budapesten, tehát nem hiszem, hogy 20-szal fog nyerni a Falco, de én itt, hogyha egy meccset is elhoz a Honvéd, az nekem hatalmas meglepetés lesz.
Nekem is, én is azt gondolom, hogy ez a megint a tipikus 1-8-as meccsap, ami 3-0. Azért szerintem Pesten meg fog szenvedni majd a Falkó, ki tudja hány év után játszik igazából a Honvéd, ugye újra playoff meccset az alcsoportban, szerintem ott egy egészen jó kis hangulat lesz, de azt gondolom, hogy a Falkó mindenféle komolyabb megpróbáltatás nélkül azért ezt a párharcot azért 3-0-val majd simán lezárja és tovább is itt az elődöntőbe.
Mind a két meccset egyébként az alapszakaszban simán nyerte a Falkó. Idegenbe 9 ponttal, otthon meg 10-zel, én szerintem most is hasonló lesz a kép. Akkor a második Alba ugye játszik a hetedik Sopronnal. Itt igazából ugyanezt tudom mondani, a Sopron nem túl jó előjelekkel vége, illetve nem túl jó formában hagyta abba az alapszakaszt, és én szerintem az Albának ugye itt, hogy nem kellett kupában szerepelni, most akinek volt valami kis nyűgje baja, az biztos, hogy kiheverte, és én szerintem ők erőtől duzzadva úgy fognak ennek neki menni, hogy erőt demonstrálnak, és én itt is 3-0-át tippelek. Itt nagyobb esélyt látok arra, hogy a Sopron egy meccset elhozzon, mármint, hogy egyet megnyerjen valamelyik hazait, hogyha nyilván ugye akkor a másodikat kell megnyernie, de tehát nagyon maxit 3-1 a tippem, de inkább itt is a 3-0 felé hajlok, és itt is mind a kettőt az Alba nyerte a bajnokságban, a hazait nagyon magabiztosan, az idegenbelit már neccesebben, de mind a kétszer 100 pontot vagy a fölött dobott a Sopronnak.
Én is bele tudok látni ebbe egy 4 meccset, de azért 3-0-t mondok én is, mert ugye itt a Soproni alapszakasz meccs Fillmore nélkül sikerült ugye azt az Albának behúznia. Azt gondolom, hogy teljes kerettel, és tényleg úgy, hogy ők tudtak pihenni, nem kellett a kupában játszaniuk, fel tudnak készülni becsületesen ebből a Sopronból, szerintem itt az Alba 3-0-ával tovább fog majd jutni.
Igen, és itt az is kérdés, hogy a Sopron milyen állapotban lesz, hiszen náluk is nagyon sok mindenkinek volt kisebb-nagyobb sérülése, úgyhogy ott nem biztos, hogy folyamatosan rendelkezésre fog állni Potocsinknak teljes 100%-os keret. A harmadik olaj játszik a hatodik Pécsel, jó sok olaj Pécs lesz mostanában. Bajban vagyok egyébként, mert nyilván a szívem azt mondja, hogy a Szolnok tovább jut, az eszem is azt mondja, itt viszont a 3-0-tól a 3-2-ig én mindent belelátok, mert tudjuk jól, hogy a Pécs milyen stílusban kosárlabdázik. Ugye most idén már 2-2 egymásnak a két csapat, ugye ebbe volt két felkészülési mérkőzés is, ha jól emlékszem, úgyhogy a bajnokságban pedig a mindkét csapat ugye hozta a hazai mérkőzését, de ugye az olajjal szemben, ami a tavalyi év mérkőzései voltak, ott azt mindig ilyen aszterixel, egy kis csillaggal a név fölött kell említeni, mert ugye az még az előző vezetőedzőkkel volt. Nem tudom, én szerintem itt biztos, hogy nem lesz 3-0, tehát én szerintem a első pécsi mérkőzést, azt behúzza még a Pécs, és egy-egyen jönnek vissza majd a Tiszaligetbe, viszont utána simán látom magam előtt, hogy a következő kettőt behúzza az olaj, de itt, hogyha lesz egy ötödik meccs, akkor azt nem mondanám akkora nagy meglepetésnek.
Így, hogy az Oliver Vidin a Szolnoki olajbányásznak a vezetőedzője, én azt gondolom, hogy semmi probléma nem lesz a Szolnoknak a továbbjutással. Én ebbe is bele tudom látni egyébként a 3-0-át, épp azért, mert ahogy megfojtották a Pécset a kupadöntő, vagy a kupa elődöntőn, szerintem ezt ők fogják tudni alkalmazni, teljesen új csapat lett igazából a Szolnok, egy teljesen új arcát mutatja. Én itt is bemerem mondani egyébként a 3-0-ás söprést, és szerintem a Szolnok itt is van továbbjut.
Úgy legyen, úgy legyen. És akkor jön a 4-5-ös párharc, Zete Deac, és ha minden igaz, ezt fogja most közvetíteni hétvégén a TV, 4:30-ös kezdéssel, majd a második körből egyébként meg, ha minden igaz, a Honvéd Szombathely mérkőzés lesz végül tévés, azt majd, ha jól tudom, az M4 Sport adja, de ez majd jövő héten lesz. Hát itt nagyon bajba vagyok, mert ugye a Deac volt talán az egész szezonnak a legesleg kiismerhetetlenebb csapata, akik bárkit meg tudtak verni, és bárkitől ki tudtak kapni. A Zete az teljes mértékben felfelé ívelve fejezte be az alapszakaszt. Itt is mondhatjuk, hogy az edzőváltás cson nélkül bejött. Ugye Zollner munkája úgy néz ki, hogy ott az első pár meccs után, és ugye nekik jókor jött a válogatott szünet, beérett, és nagy skalpokat gyűjtve tudták lehozni a szezon végét, és ez még akkor is igaz, hogyha ugye a legutolsó fordulóban a Honvédtól egy ponttal kikapott a Zete, de nem volt nekik akkor a tét már, ugye, tehát nekik ott akkor azt kellett volna, hogy az olaj kikapjon Kaposváron, de szerintem ott nyilván ők is közbe követték az eseményeket a másik pályán, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem hiszem, hogy teljesen 110%-on pörögtek. Az egymás elleni meccseik a szezonban, azt mondja, hogy mind a kettőt a Zalaegerszeg nyerte, De például, amikor nem is olyan régen, március elején nyertek Debrecenben, akkor ott a Deac aztán pont egy nagy siker után mindössze 51 pontot tudott dobni a hazai pályán. Nem tudom, itt tippelni sem tudok. Ha nyilván, hogyha az aktuális formát nézzük, akkor simán az Etének kéne tovább jutnia, de a Deac meg tényleg, tehát tudnak úgy játszani, hogy tényleg akár a Falco Albát is el tudják verni simán, meg tudnak úgy játszani, hogy kikapnak akár a utolsó helyezettektől is. Itt minden azon múlik tényleg, hogy napi forma, tudom, hogy hatalmas nagy közhely, és ugye általában a 4-5. Helyezett párharca szokott lenni a legkiegyenlítettebb. Én itt azt mondom, hogy ez egy 5 meccses párharc lesz, és szerintem mindenki fogja hozni a hazait. Tehát úgy lesz végül 3-2 az Ete javára.
Szerintem 3-1 lesz az Ete javára, és azért, mert ezt a Deacot, tehát hogy én úgy vagyok ezzel a Deaccal, mint hogy a Minnesotával az NBA-ben. Képtelen vagyok őket egyszerűen elhinni, hogy ez a csapat bármi komolyabb dologra hivatott, úgyhogy én azt gondolom, hogy az Ete a formájának, illetve a stabilitásának köszönhetően ezt a párharcot 4 meccsen lezárja, és tovább jut az elődöntőbe.
Na hát akkor ezek a mi tippjeink, meglátjuk, majd nyilván utólag visszanézünk rá, hogy mennyire tippeltünk jól vagy sem. Nézzünk azért rá egy picit a playoutra, mert az is elkezdődik, ugye ott szombat-szerda ritmusban fognak jönni a mérkőzések, és hát itt aztán tényleg vérfürdő lesz, mert szerintem hát nyilván senki sem akar kiesni, és Körmend Kecskemét, Oroszlány Kaposvár, Szeged atomerőmű, ez az első körnek a párosítása. Hát Dani, mit gondolsz? Most ugye volt ideje mindenkinek nyalogatni a sebeit, nyilván itt ezek közül, a 6 csapat közül talán kettő olyan van, aki egy kicsit így pozitívabban állhat hozzá a dolgokhoz. Ugye az egyik nyilván a Szeged, akik most a kupa szereplésből meríthetnek erőt, a másik meg szerintem az Oroszlány, akik ugye egy hajszálnyival maradtak le a playoffról, de nekik is az van, mint amit a Zetével kapcsolatban mondtam, hogy itt a szezon vége az teljesen felfelé ívelő tendenciát mutatott. Ott vagytok ti ugye a Körmend, akiknél volt egy komoly szurkolói ankét a héten, majd egy pár szót azért erről beszéljünk szerintem. A Kaposvár az teljesen az ellentétje, például az előbb említett Oroszlánnak, nekik olyan szintű negatív spirál volt itt a szezon vége, hogy elképesztő. Ugye ott a Kecskemét, meg ugye ott a Paks, tehát itt aztán tényleg nem. Itt én jósolni sem merek, kell egy pár forduló, hogy megnézzük, hogy ki hogy áll hozzá a dolgokhoz.
Hát kiesőt én sem mernék tippelni, tehát hogy esélytelen szerint, tehát hogy olyan körbeverések lesznek szerintem, ami úgy igazából az egész alapszakaszra jellemző volt. Hát nagyon bízom benne, hogy nekünk nem lesznek kiesési problémáink, azért talán valamilyen szinten ezt majd talán valahogyan megoldjuk.
Itt azért
Ugyanakkor ugye
gyorsan hozzáteszem, ugye, hogy a playout rendszere szerint ugye most 0-0-ról indul mindenki, de hozott
Igen.
pontokkal, és az Oroszlánynak van 6 pontja, a Körmendnek 5, Szegednek 4, a Paksnak 3, Kecskemétnek 2, és a Kaposvárnak 1.
Igen, tehát hogyha igazából hoznánk a hazai meccseknek a 80%-át, akkor ugye probléma nem lehetne, de egyáltalán nem vagyok amúgy ebből a szempontból magabiztos. Szerintem nagyon nehéz megmondani azt, hogy jelenleg kiló ki forma alapján lehet, hogy egyébként pont a Körmend az, aki jelenleg a leggyengébb, meg Basisnak megint problémái vannak, valószínűleg nem is lesz majd szombaton. Mindegy, most lényegtelen igazából, teljesen esélytelen megtippelni, hogy végül is ki lesz az, aki majd kiesik. Tényleg vérre menő küzdelmek lesznek itt szerintem végig, és hát nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem bárkinek azt elérni, hogy bent tudjon maradni majd az alcsoportban.
Igen, kicsit ilyenkor fáj az ember szíve, hogy sok mérkőzés lesz egy időben, de mindegy, tehát majd próbáljátok meg ti is minél több mérkőzést onnan is megnézni, mert az biztos, hogy főleg majd, ahogy közeledünk a vége felé, ott nagyon izgalmas párharcok lesznek, nyilván a playoffban is, de ott, tehát értem én, hogy a bajnoki cím meg minden, de a kiesés az egy olyan rém, amit mindenki nagyon messziről el akar kerülni, úgyhogy hát sok sikert minden csapatnak, és a kitartást, meg jó szurkolást azoknak a szurkolóknak, akik ugye ott a playoffban érintettek. Na Dani, akkor gyorsan egy pár szót erről a Körmendi ankétról. El lehetett olvasni több helyen is, hogy miről volt szó, elég őszintének tűnt a dolog. Mennyire negatív a helyzet, mert ugye az utolsó mérkőzés után ott Tatu meg Fepu is azt mondta, hogy hát itt komoly problémák lehetnek, és hogy komoly veszélyt jelent a kiesés réme. Mennyit esetleg változott-e pozitív irányba azóta a hangulat, hogy esetleg az csak ott a mérkőzés utáni csalódottság mondatta velük?
Szerintem abban azért a mérkőzés utáni csalódottság azért komolyan benne volt, de egyébként ez az ankét azt gondolom, hogy kellett a körmendi kosárlabdának, illetve magának a közösségnek. jött is egy ígéret a klub részéről, hogy ezt azért kéne rendszeresíteni, tehát legalább minden szezon elején, illetve végén legyen egy ilyen. Most nyilván ez a rendkívüli helyzet ugye ezt kihozta, tehát hogyha most a körben playoff lenne, akkor ez valószínűleg nem történt volna meg. Azt gondolom, hogyha mondhatok ilyet, akkor tökösen beleálltak az egész szituációba, mindenki magára vállalta a saját felelősségét, mindenki elismerte, hol hibázott. Azért, amik kijöttek a neten, a valós cikk azért az erősen zanzásított verzió, azért ez a majdnem 2 órás esemény volt, ahol tényleg tényszerűen el lettek mondva dolgok, mind a pénzügyekről, mind a játékos kiválasztásról, mint a sérültekről, a betegségekről, az edzés szituációkról, a csapat védekezéséről, illetve a hasonló szakmai dolgokról. Én mondom, azt gondolom, hogy azért összességében úgy pozitív szájízzal jöttek ki az emberek, amit én legalábbis így láttam az esemény után. Szerintem mondom kellett, tehát azért tisztázni a dolgokat. Ugye volt egy ilyen, hogy a Facebook kommentek letiltása az utolsó meccs után, erről is szó esett például ugye azon kéton. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez összességében egy ilyen nehéz helyzetben egy kötelező dolog volt, ami szerintem pozitívan sült el, mint sem a visszájára. Úgyhogy én örültem, hogy ez megtörtént, én ott voltam, mondom, egy jó közel 1,5-2 órás esemény volt, és minden kártyát igazából nyíltan kitártak a szurkolók elé, és minden kérdésre őszintén válaszoltak, nem megúszós válaszokat adtak, hanem tényszerű, pontos válaszok érkeztek minden szurkolói felvetésre, illetve kérdésre.
Erre muszáj vagyok rákérdezni, mert hogy lehet majd úgy motiválni a csapatot, hogy ugye ez így, ha jól emlékszem, ki lett mondva, hogy a fizetésekkel ugye valóban voltak problémák, meg csúszások, de talán úgy volt, ugye, de javíts ki, hogyha rosszul idézem, hogy ugye a magyar játékosokon kívül senkinek nem tartoznak, tehát gondolom, akkor a légiósok azok ki vannak fizetve, és akkor a magyarok közül viszont van olyan, aki még akár most sincs, tehát azért így egy kicsit szerintem nehéz lesz motiválni játékosokat, meg esetleg ez szülhet csapaton belüli feszültséget is, vagy lehet, hogy csak én látok bele sokat, bár nyilván senki sem szeret ingyen dolgozni, még ha sportolásról is van szó.
Igen, hát ugye a ló sem futzab nélkül, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy lesz majd hogy megoldva a játékosok motivációja, a légiósok felé tartozás nincs. Ugye a magyar játékosok felé van, az utolsó márciusi havi béreke van elmaradva a klub, ezt közölte az ügyvezető a Kozma Gergő, hogy ezek 2-3 héten belül rendezve lesznek, valamint az előző februári béreket azt a 2 hete vagy 1 hete fizették igazából ki, szóval ilyen csúszás ugye van. Ugye terjedtek a pletykák, hogy ex-játékosoknak tartozunk, meg mit tudom én, tehát, hogy szervezeteknek, meg ilyenek, ezeket ők cáfolták, hogy ilyenek nincsenek, csak mindenki ugye megpróbált még úgymond torzítani a helyzeten, ezek szerencsére nem állnak fenn, de az valós probléma, hogy a magyar játékosok bérével megvannak a késések még mind a mai napig. És hogy hogyan motiválod a magyar játékost? Jó kérdés, azt gondolom, hogy azért vannak olyan mentalitási magyarok, mondjuk itt a Durázi Krisztófer, Felpú, meg a Takács Kristóf, akiknek azért nem kell mondani, hogy mit jelent az, hogyha a körben kiesne a B csoportba. Szerintem őket lehet, hogy már csak a szívük is előre viszi, de tényleg az, hogy nem kapnak fizetést, azért ez egy elég komoly probléma. Még mondom azt úgy is, hogy nyilván tudja mindenki, hogy körben milyen költségvetéssel, meg milyen helyzetekkel, meg milyen forrásokkal rendelkezik 12 000-es kisvárosként, de akkor is nagyon nehéz így motiválni bármilyenféle játékost arra, hogy 100%-át adja a pályán a tudásának.
Na hát ennek tükrében különösen kíváncsi leszek majd itt az első egy-két mérkőzésre a playoutban, hogy milyen formát fog mutatni a körmend. Na Dani, van-e még valami, amit kihagytunk? Én szerintem nagyjából mindent megbeszéltünk, ami mostanában aktuális volt és lesz.
Szerintem is. Én bemondtam az elég merész tippeimet, aztán majd lehet, hogy kiröhögnek, hogy milyen hülyeségeket beszéltem itt össze. Tavaly bejött egy merész tippem a 3-2 körben, hát ezek is most így azért állni fognak, aztán nem nézek annyira hülyének az emberek.
Ezt ki nem bírtad volna, hogy ne emlékeztess a tavalyi
Na,
3-2-re?
Persze.
Na mindegy, jól
Ennyi
van,
erőben hadd legyen.
Majd szépen integetünk, amikor döntőt játszunk.
Jó.
Megbeszéltük,
legyen így.
Na hát akkor Dani, köszi, és akkor hát mondanám, hogy jó szurkolást hétvégére, de jó szurkolást hétvégére azért neked is.
Köszönöm.
Kicsit biztos furcsa lesz azért, nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen, hogy nem voltatok ti is ott a rájátszásban, úgyhogy biztos furcsa lesz.
14-15,
Na
10
hát
éve.
Az 10 éve. Na. Oké, na köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál, kellemes hétvégét.
Köszönöm, viszont kívánom én is.
Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és légy szíves, iratkozzatok fel mind a podcast hallgató abban, amiben hallgatjátok, mint pedig a YouTube-on nyomjatok le a feliratkozás gombra, ezzel sokat tudtok nekem segíteni, és hát akkor tényleg mindenkinek nagyon jó szurkolás, most kezdődik az igazi tánc, ugye szokták mondani, a lényegi része a szezonnak, úgyhogy mindenki iránya lelátóra és teli torokból szurkoljon, meg persze mellette vigyázzatok is magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!